Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének második előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a Városi Televízió Szeged műsorában és a webrádió oldalán tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Pászka Imre az erdélyi székelyföldi háromszékről származik. Középiskolai tanulmányait a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumban végezte, majd ezt követően a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója volt, ahol 1973-ban a filozófia történelem kar történelem szakán diplomázott. A szegedi felsőoktatás kötelékébe 1989-ben került. Tanulmányait ösztöndíjasként az egyik legnagyobb nyugat-európai egyetemen, a Löweni Katolikus Egyetemen egészítette ki. Soros alapítványi és Széchenyi István ösztöndíjas. Magyarországra való áttelepedését követően az MTA kandidátusi fokozatát szerezte meg a Struktúrák és Közösségek című kötetével. Habilitációs dolgozatának címe a Román Hivatás Elit. Szerteágazó tudásszociológiai és történetszociológiai kutatásainak eredményeit, tucatnyi monográfia, szerkesztett kötet és idegen nyelveken megjelent tanulmányok jelzik. A tudományos utánpótlás nevelésében elért eredményeit az MTA, az Oktatási Minisztérium és az OTDK mestertanár címmel, diplomával és aranyéremmel ismerte el. Pászka Imre tagja az MTA köztestületének, a Magyar Szociológiai Társaságnak. Az MTA Szegedi Területi Bizottsága Szociológiai Munkabizottságának alapító elnöke, a kolozsvári és újvidéki egyetemek vendégtanára, az ottani szakfolyóiratok szerkesztőségi tanácsának tagja. Az utóbbi években hallgatóival közösen végzett kutatásainak eredményeit a Lokális Elitek a Kistérségi Társadalomban című megjelenés előtt álló monográfiájában dolgozta fel. Felkérem Pászka Imre docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Problémánk lesz, nem tudom mennyire fogjuk egymást megérteni, ugyanis nem lesz egy szokványos előadás, hanem végül is egy kutatásnak és a kutatáshoz kapcsolódó elméletnek a bemutatásáról lesz szó, amely elméletet nem nagy képviségből, többé-kevésbé mi dolgoztunk ki. Na most már maga az a tény, hogy a narratív történetformákkal foglalkozunk, és ezen belül az élettörténettel és az önéletírással, és ennek a kutatása, illetve elméleti problémáinak a tisztázása akkor merült fel, amikor a kistérségi lokális elitek terepkutatást végeztük, ugyanis nem az volt a probléma, hogy hogyan készítsünk élettörténeteket, hanem az volt a probléma, hogy hogyan értelmezzük, magyarázzuk, illetve ezeknek az élettörténeteknek a megértése képezte a fő problémát. Na most már ez vezetett oda, hogy menet közben ugye, valakinek a csoportból le kellett ülni, és át kellett tanulmányozni egy nagyon-nagyon szertágazó és gazdag szakirodalmat, és ebbe a, jobban mondva, ebből a szakirodalomból bevonni mindazokat az ismereteket, valamelyest megpróbálni szintetizálni is ezeket az ismereteket, amelyek lehetővé teszik az élettörténetek megértését, értelmezését és magyarázatát. Tehát láthatóan nem szándékoltan, de ugye általában úgy szokott lenni, hogy a nem szándékolt dolgoknak mindig vannak következményeik, más következményeik. Itt is az történt, tehát egy interdisziplináris területre léptünk, átléptük a szociológia határterületét, illetve a szociológiával rokon területekre léptünk, amelyek lehetővé tették, ugye lehetővé tehetik, reméljük, ezen adatformák az élettörténet megismerését. Na most már az élettörténet kutatása során, élettörténetek, ugye, többes számba, kutatása során észrevettük, hogy a szociológiában szinte elhanyagolt terület az önéletírás, és nem csak, hogy elhanyagolt terület, hanem érdekes módon sok párhuzamos vonás van, sőt, azonos közös nevezőre hozható megértése, értelmezése az élettörténetekkel. Ugye korábban én olvastam számos szociológusnak és nem szociológusnak az önéletírását, ugye? És akkor láttam, hogy lényegében a felépítettsége, a szerkezete hasonló a kettőnek. A különbség az előállításuk módjából adódik. Egyrészt az élettörténetet ugye két fél állítja elő, a kutató és az alany, akit megszólítunk, hogy mondja el élettörténetét, míg az önéletírás esetében ugye az önéletíró visszavonul valahol a szobájába, elmélyed emlékeibe, és lejegyzi a legfontosabb, által legfontosabbnak vélt történéseket, élményeket, amelyek élete során ugye kísérték, leginkább azt, amire visszaemlékszik a jelen perspektívájából. Nagyon fontos. Tehát, és általában az önéletíró az első 25 évét, 30 évét meséli el, ugye? Nagyon sokat foglalkoznak az önéletírók a gyermekkorukkal, ez Robin-val Rousseau-tól kezdődik. Ugye? Tehát ilyen alapon láttuk, hogy két hasonló értelmezési keretbe vonható területről van szó, amelyet korábban a szociológia teljességgel nélkülözött. Na most már ebből következően néhány belátást fogalmaztunk meg. Tehát egyrészt, hogy az élettörténet marginális helyet foglal el a szakirodalomba. Marginális helye abból adódik, hogy a 50-es, 60-as évektől a szociológiába túlteng a statisztikai adatbázisokkal való, úgymond, munka. Az élettörténet felvétele, gyűjtése, egy élettörténeti adatbázis összeállítása munkaigényes, ugyanakkor az értelmezésében nem lehet bevonni bizonyos már a számítógépben lévő statisztikai és kereszttáblákat kimutató rendszereket. Ugyanakkor a másik probléma, hogy általában egy személlyel készítettek élettörténeti interjúkat, főleg olyanokkal, akik a gulák holokausztot élték meg. Tehát, hogyha a szociológia csoporttal foglalkozik, ugye, és a csoportot az egyénen keresztül tudja identifikálni, akkor arra gondoltunk, hogy élettörténet halmazokat kell gyűjteni ahhoz, hogy a témánk esetében a lokális elitet valamiféleképpen megközelítjük, majd a végén még visszatérek rá. Mint jeleztem, ugye az önéletírás teljességgel elsikkadt a szociológia érdeklődési körében. Ugyanakkor kell látni, hogy az élettörténet a szociológia kezdetein egyik alapvető adatbázis volt a chicagói iskola esetében. Például azzal a különbséggel, hogy a chicagóiak egyetem kutatói nem az alannyal együtt állították elő az élettörténeteket, hanem megíratták. Így írta meg például a hatkötetes, ugye a Lengyel paraszt az Egyesült Államokban és Európában című hatkötetes munkában, az utolsó kötet, ugye egy életrajz, 350 Mareknak, a lengyel bevándorlónak az életrajza. Később a két világháború között lengyel módszernek is nevezték, hogy ez Nanyinszkij által, mivel hirdetéseket adtak föl újságokban, pályázatokat írtak ki, és rengeteg önéletrajzot írattak, körülbelül 600 ezeres adatbázis jött össze, amit máma a Lublin Katolikus Egyetem őriznek. Lengyel módszernek is nevezik különben. Tehát látjuk, hogy a kezdetekben ott van az élettörténet, mint egyik nagyon fontos adatbázisa a szociológiai kutatásnak. Ez még a két világháború között valahogy úgy, ahogy ugye jelen van, de a Chicagóiak érdeklődése egyre inkább a sajtó fele fordul, ugye? És főleg a sajtó manipulatív hatását kezdik vizsgálni, tehát, és megsejtnek sok számos olyan dolgot, amelyek később, és anticipálnak olyan dolgot, amelyek napjainkba teljesednek ki, kétségtelen ennek technológiai dimenziói vannak. Na már most, ugyanakkor a 70-es években, amikor újra beindult az élettörténetek iránti érdeklődés, ez egyrészt ugye a statisztika iránti csömörből is fakadt, másrészt, akik meghirdették, egy úgynevezett method and stride, egy módszervitát próbáltak kibontakoztatni, és az egész szociológiát úgymond új alapokra helyezni. Kétségtelen ez a törekvés helyes, előtérbe hozta a narratív formákat, tehát az elbeszélő formákat. Ennek a másik oka, hogy ugye a számítógép kezd behatolni az életünkbe, ugye. És egyre inkább elterjednek a különböző csevegési formák, ugye csettelések, stb. Tehát az új szóbeliség, ugye, úgy szokták rá az új szóbeliség, amely már nem azonos a régi levélváltásokkal, mint amikor a nagyanyánk ugye szerelmes levelet írt nagyapánknak ugye a frontra és vissza, vagy egymásnak írtunk szépen megfogalmazva, szabatoson, stb. Stb. Ez a csettelés lényegében a szó, a hétköznapi úgynevezett szóbeli konverzációhoz, beszélgetéshez hasonlít, azért hívják új szóbeliségnek. Na most már azok, akik az élettörténettel kezdtek foglalkozni, mivel az élet, ugye egy életnek a története epizódikus, különböző epizódokból tevődik össze, tehát van a születés, gyermekkor, iskolák, munkahely, és esetleg újabban még a szabadidősbe. Tehát felszabdalták az élettörténeteket különböző epizódokra, és különálló úgynevezett elméleteket és módszereket dolgoztak ki, ugye? Példaként említettem, például valaki alkoholista. Tehát az érdekelte őt, hogy mint alkoholista mit csinált. Igen ám, de ennek az egyénnek az alkoholizmus előtt is élete volt, ennek az életnek története volt, és amután kigyógyult az alkoholizmusból, azután is volt élete. Legalábbis addig, amíg el nem mondta, és nem regisztrálták életének története. Ezért mondjuk azt, hogy az élettörténeteket egészébe kell nézni, mert egy élet egységes elégész, egy totalitás. Tehát nem tudjuk az előzményeket, akkor nem tudjuk, hogy mi váltotta ki az alkoholizmust, hogyha nem tudjuk, hogy utána életgyakorlata hogyan változott, akkor nem tudjuk, hogy milyen stratégiákat dolgozott ki további élete folyamán. Tehát itt, mint említettem, az élettörténet önéletírás esetében nem az előállításuk, hogy hogyan a probléma, főleg nem az önéletírás esetében, mert kész produktummal van dolgunk, ott nem tudunk beavatkozni. Az élettörténet esetében be lehet avatkozni. Például csinálok egy, vagy jobban mondom, készítek valakivel egy interjút, ugye, és hazamegyek, átírom, ugye szövegesítem. És akkor látom, hogy bizonyos dolgokat nem értek. Visszamehetek az illetőhöz, és akkor megkérdezhetem, legyen szíves, fejtse ki, hogy gondolta, magyarázza meg ezt. Tehát ezt meg lehet csinálni. Az önéletírás esetében nem ez a helyzet. Az önéletírás esetében a szerző megírta, megjelent, lezárta, és különösen, hogyha már elhalálozott, nincs akivel találni. Ugyanez a helyzet a történész esetében is. Például egy történész most hiába, hogyha Mussoliniról ír például egy monográfiát, nem tud elmenni Mussolinihoz, meginterjúolja, ez ebben az esetben miért cselekedett így és így, ugye? Tehát ez egy lezárt dolog, ugye? Tehát ezért van az, hogy a dokumentum előállítás módja nagyban meghatározza az illető adatforrás természetét. Na most már a Mint említettem, egy egész sor ismeretet kellett bevonni ennek a kérdésnek a megértésébe, értelmezésébe és magyarázatába. És miután ezeket az ismereteket, ugye pszichológia, történetelmélet, szociológia elmélet, én rendszerek pszichológiája, ugye akkor a irodalom elmélet, stb. A narratívák elbeszélés, stb. Áttekintettük, akkor próbáltunk, mint említettem, egyfajta szintézisbe hozni az egészet, és egy elméleti keretet adni, és az elméleti keret kiinduló pontját számunkra az úgynevezett fenomenológiai hermeneutika képezte. A fenomenológia kulcskategóriái a tér és az idő, a mindennapi élet, az életvilág, a hermeneutika pedig a megértés, értelmezés és a magyarázat, tehát a szövegértés tudománya. Tudjuk, a Biblia elemzésből nőtt ki, stb. Mindkettő, hogy úgy mondjam, idézőjelben német tudományok, általában mind a társadalomtudományokban. Tehát a hermeneutika alapon lehet tisztázni, mivel élettörténetekről van szó, az írás és az olvasás ugye problémáját, vagyis az írás és az olvasás problémája arra utal, az előállításra. Tehát van egy magnetofonra felvett szöveg, ugye? Azt át kell írjam, írásos formába kell öntsem, ahhoz, hogy értelmezni tudjam. Ugye? Na most már az írás ugye lényegében és az olvasás az értelmezésre vonatkozik. Az írás viszont azt is jelzi, hogy az eredeti cselekvés helyétől az írás által eltávolodik. Tehát nem adja vissza az eredeti cselekvést egy az egybe. Értjük, miről van szó. Tehát az írással, hogy úgy mondjam, módosul a tudományos szituáció, mert hogyha valamit leírok, már nem azonos azzal a cselekvéssel, amit láttam és amit leírok. Tehát módosítja. A másik probléma a szóbeli és írásbeli szöveg reprezentáció között különbség tisztázása. Előbbire visszautal, tehát amit szóban elmond, azt átírom, tehát egy, ahogy szóban megjelenítette, ugye, és más az, amikor írásba foglalom azt, amit ő szóban elmondott, mert szóbeli megjelenítés esetén, megnyilatkozás esetén, ugye, őt egy egész sor, úgymond paralingvisztikus dolgok kísér, például gesztikusok, mimika, fölnevet, stb., mert az írás nem ad vissza. Ugye? Az újabb technológiai és technikai vimmák lehetővé teszik az audiovizuális eszközök használatát, hogy ezt is tudjuk elemezni. Erre ugye az antropológiában és más szaktudományos területeken számos kísérlet van, a pszichológiában például, hogy erre nem térnék ki. Tehát viszont az írásbeli szöveg esetében ugye megváltozik, mint említettem, a tudományos szituáció, és egészen másként jelenik meg a cselekvés, mint a nyers elsődleges formájában. Na most már ugyanakkor szükséges volt bevonni az elméleti háttérbe, és egyáltalában az egész elméleti kutatási részbe az ugyanaz nyelvi és interpretatív fordulatot. Na most már kell tudni, a 60-as években a társadalomtudományokban, tehát főleg az antropológiában hatására, mert az antropológia, tegyük zárójelbe, az autentikus amerikai társadalomtudomány, ugye? Tehát főleg az antropológia hatására egy nyelvészeti fordulat zajlott le. Ez azzal magyarázható, hogy megszűnt a kolonializmus, a gyarmati birodalmak, az antropológusok hazajöttek, viszont hatalmas adatbázis gyűlt össze, írásos adatbázis. És rájöttek, hogy a Wittgenstein, stb. Előzmények után, rájöttek, hogy a nyelv lényegében ugye, kifejezi az adott társadalmat, tehát megjeleníti az adott társadalmat, lényegében a nyelv egyfajta cselekvés is. Ennek hatására aztán Austin kidolgozza a beszédcselekvés elméletet, tehát a lokuciós, prelokuciós sémát, amiről majd később kitérek. Tehát lényegében mindenféle cselekvésünk beszédcselekvés, és ez abszolút logikus. Ugye? Például én most ebben a pillanatban cselekszek. Tudás átadással foglalkozok. Ugye? Önök beszéd által, ugye, utasítanak, kérdeznek, fölkiáltnak, stb. Ahhoz, hogy ugye itt ül ön előttem, látom, hogy mit tesz, ül. De az, hogy mire gondol, csak akkor tudom meg, hogyha megkérdezem, hogy mire gondol? Megmondaná? Nem mondja meg. Ugye, tehát lényegében arról van szó, hogy tehát mindig egy dialógus vagyok, a kérdés-válasz reláció alakul ki, tehát lényegében a nyelv által ugye, egy cselekszünk, nem véletlenül, hogy egyfajta úgynevezett nyelvi kommunikációról beszélünk, és a nyelvi kommunikációk nem csak szóbeli formái vannak, hanem írásbeli formái is vannak. Másik az interpretatív fordulat abból adódik, ugye, szintén a 70-es év, ez már egy kicsit később, abból adódik, hogy rájöttek, hogy a beszédcselekvés folyamán az alany, amit közöl, már értelmezte. Tehát a kutatónak egy értelmezett dologgal van dolga, ilyen értelemben beszélünk azzal, arról, hogy az értelmezés értelmezéssel áll szembe. Tehát lényegében az interpretatív fordulat azt akarja tudatosítani, hogy a társadalomtudományokban alapvetően, ugye mivel a egyik sajátossága az, hogy az a terület, amit kutat, visszafelesel, ugye, visszafelesel, mert emberrel van dolga, tehát ez lényegében reflektált, úgynevezett értelmezi az adott szituációt, a dolgokat, ugyanakkor a gondolatokat, tapasztalatokat, élményeket is értelmezés útján adja vissza. Ez nagyon egyszerű látni, hogy olyan szituáció, például van egy baleset, ugye. Többen látták, ott volt az elszenvedő, egy-két tanú, stb. Kijön a rendőr, és megkérdezi, hogy történt. És különbözőképpen mondják el. Pedig ugyanazt a dolgot látták, vagy szenvedői voltak, ugye? Tehát ilyen értelemben, tehát értelmezésekről van szó. Nem tudom, ez világos, remélem. Na most már a másik probléma az élet interszubjektivitása, vagyis ez egy tisztán fenomenológiai probléma, a téridő problémája, vagyis azt jelenti, hogy ugye kortársak vagyunk máma. Itt ebben a pillanatban. De kortársak vagyunk a világ összes ma élő emberébe. Ugyanakkor mindenkinek közülünk vannak elődeik, ugye, akikre már nem tudunk hatással lenni. És vannak utódaink, akit esetleg be tudunk folyamatosítani. Tehát a jelen, múlt, jövő séma. Az a közös téridő, amelyben ma élünk, ugye, az az interszubjektív idő. Közös életvilágban vagyunk. Anélkül, hogy tudnunk, vagy nem tudjuk, ugye, tudatában vagyunk, vagy nem vagyunk tudatában, lényegében azonos szocializációs minta szerint cselekszünk. Ezek befolyásolják. Többé-kevésbé megértjük egymást, ugye. Mert ugye a jövőben nem tudok sem emlékezni, csak egyszerűen elképzelni, a múltat emlékeim által idézem föl, igen ám, de abba a adott jelen, úgymond életvilág térben és időben, ugye közösek a szocializációs minták, a társadalmi kulturális matrixok, hogy így mondjam, amelyek többé-kevésbé lehetővé teszik, hogy sok minden dolgot megértsünk, és kölcsönösen megértsük, és ugyanakkor ezeket az értelmezéseinket, ugye, értelmesen is tudjuk közölni, függetlenül attól, hogy ez Magyarországon élek, vagy Kínába élek. Többé-kevésbé a kínai is megérti, hogyha arról elmélkedek, hogy akkor a csoportok hogyan működnek. Ugye? Akkor elmondja, hogy náluk hogyan működnek, és ő csoport működési mechanizmusokat, milyen hagyományok, történelmi kulturális hagyományok befel, és jelenben hogy működik, és milyen tendenciák vannak a jövő tekintetében. Na most már az én rendszer ugye az identitásra vonatkozik. A pszichológusok már rég tudják, hogy az ember élettörténete lényegében identitásának története. Majd még visszatérünk erre. Ossili beszédaktus elméletről beszéltem. Tehát itt egy úgynevezett eidetikus perspektíva van, ezt Husserl, a filozófus dolgozta ki, a szociológiába Schütz, Alfred Schütz vitte be, és ezt most mi valamiféleképpen ugye alkalmazni próbáltuk a mi úgynevezett kutatási témánkra, illetve elméleti konstrukciónkra. Tehát az eidetikus perspektíva a társastudásra vonatkozik, amely nem csak konkrét látjuk, hanem valóságos, az észlelt dolgokra is vonatkozik, a képzeletbeliekre is, az elképzeletre is, a virtuálisra is, ugye, a potenciálisra is. Tehát lényegében ezzel azt akarjuk mondani, hogy nem csak az a valóságos, ami valóságos, ugye, hanem a gondolataink. Gondolataink, számos olyan dolgot fogalmazunk ma meg, ami a képzelet dolga, de lehet a jövőben valóságos. Ugye? Tehát itt megjegyeztem egy ilyen fasziláció problémát, főleg a számítógép jelentkezik, ugye, hogy például háromszögeket látunk, vagy különböző tereket látunk, amelyben elkap a bizonytalanság, hogy tényleg ez valóságos-e, vagy pedig a valósághoz közelül, vagy úgymond határátlépés van, tehát ezek úgynevezett bizonytalanságok akadnak, bizonyos idegenség is adódik az ilyesmi iránt, ugyanakkor vonzódás is. Kétségtelen, hogy a virtuális az valóságszerű, nem valóság, de valóságszerű. Na most már másik probléma az, hogy a valóság az valóság-e, az megint ugye perspektíva probléma, attól függ, hogy honnan nézek egy adott valóságot, ugye. Tehát a látószög, a szemszög, hogy így mondjam magyarán, nagyban befolyásolja azt, ahogy látok bizonyos valóságosnak vélt, vagy valóságos dolgokat. Na most már az alkalmazással kapcsolatosan, tehát ezeket, amit elmondtam, ezeket az ismereteket próbáltuk alkalmazni, tehát, és úgy fogalmaztunk, hogy az egyének értelem megnyilvánulásait, a beszédcselekvést, motivációs, szubjektív szándékot értelemben használjuk, amelyben egyaránt megjelenik az észlelt valóság, és arról alkotott képzetek és gondolatok. Na, a másik itt a probléma, ugye mindenki számára, szubjektív szándékot. Szubjektív szándékot abból adódik, hogy az ember akarati lény. Mint ilyen motivációk, szándékok, célok vezérlik. Ugye? Tehát amikor ugye valamit akarok, úgymond el akarok valamit készíteni, vagy valamivel akarok foglalkozni, akkor az bizonyos szándékot fejez ki. Ez a szándék először gondolatilag fogalmazódik meg, ugye? És azután válik cselekvésé, vagy beszédcselekvésé. Tehát azt mondhatjuk, hogy a narratív történet formában a társas és a társadalmi valóságra kialakít mentális kép, intencionális és diskurzív, tehát az intencionalitás a szándékra, az akaratiságra vonatkozik. Tehát az ember intencionális lény, és ugyanakkor diskurzív elbeszélésekben építi fel környezetét, vagyis beszédcselekvésekben. És ennek egyik formája az élettörténet, illetve az önéletírás. Na most már itt egy pár fogalmi pontosítást tettünk, hangsúlyosan ugye a megértés, értelmezés, magyarázatra koncentrálunk, amely mindenféle megértés, magyarázat, értelmezés genetikus, vagyis úgymond kialakulásától kezdve vizsgáljuk, hogy a változásokat ki tudjuk tapintani. Longitudinális, tehát hosszú idősorok, vagy franciában long durée, ugye, hosszú idősorok, szinkronikus, ugyanakkor vannak dolgok, amelyek egyazon időben történnek meg, ugye, egyazon időben történhet meg számos dolog, és történik meg nagyon számos dolog, amely hasonlíthat a mi dolgainkra, vagy nem hasonlíthat a mi dolgainkra. Összehasonlító, ugye az összehasonlítás lehetővé teszi a különböző időperspektívák és beszédcselekvés formák és cselekmények, nagyon fontos, összehasonlítását. Ugyanakkor kontextualizáló, mindenféle beszédcselekvés, egyáltalában bármely cselekvés úgymond kontextusba ágyazott, pontosabban kontextusokba ágyazott, ami azt jelenti, hogy a kicsinek van egy nagyobb kontextusa, vagy egy közepesen nagy kontextus, általában mikrokontextusról, mezókontextusról, makrokontextusról beszélnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalmi kulturális környezet, vagyis magyarán, hogy példával éljek, ez azt úgy lehetne mondani, úgy, ahogy az egyes egyén nem tudja saját árnyékát átugrani, úgy a társadalmak se képesek áll. Vannak bizonyos történelmi kulturális kötöttségeik, ugye a magyar identitásában, mozgásában, kultúrájában, gasztronómiájában, viselkedésében, öltözködésében, és nem tudom, bármennyire ugye univerzalisztikus tendenciák vannak, vannak bizonyos sajátosságai. Ez a magyar kulturális történelmi kontextusból, illetve hagyományokból adódik. Tehát a kontextere, ugye, az, a szó azt jelenti, ami összesző, körülvesz, tehát a körülmények. Tehát ilyen értelemben azért emeltük ki, mivel eljárásunk interpretatív kontextualizáló. Tehát értelmező és kontextualizáló. Na most már itt a megközelítésünk kerékagyát a hermeneutika képezi, ugye? A hermeneutika lényegében az szinte az összes tudományok alapja, nem csak a társadalomtudományok, hanem a természettudományok. Jó, hogy kezdetben a szellemtudományok számára dolgozták ki. Tudjuk, tehát az 1800 pontosabban 19. század 60-as, 70-es éveiben nagy módszertani vita folyt a Németországban, hogy a társadalomtudományok azonos elméleti módszertani alapokra helyezhetünk ki a természettudományokkal, és neokantiánusok ugye azon a véleményen voltak, hogy nem, és lényegében ennek az alapvetésnek köszönhetik a későbbi mai társadalomtudományok a létüket, úgy, mint szociológia, antropológia, stb. Tehát ezért nagyon fontos, ugye a hermeneutika lényegében átfogja, például a hermeneutika foglalkozik nem csak a beszéddel, a cselekvéssel, foglalkozik az alkalmazással, a kontextussal, az idővel, a hatás összefüggéssel. Tehát amikor belépek a társadalomba, akkor már előttem jártak. Tehát az a tudás, ami van számomra, nagyon kevés újdonságot foglal magába. Az nagy rész elődeimtől tudom, ugye? Nagyon egyszerű példa, hogy ön ugye nem tudja, hogy amikor megszületett, hogy nézett ki, ugye? Nem tudja. A világ is kitől tudja? Hát a szüleitől, a ápolónő, a dada, vagy ki volt a szülésznő, stb. Az orvostól. Tehát vannak dolgok, amit másoktól tudunk, ugye? Még a saját élettörténetünk esetében, és vannak dolgok, amit már tudunk, mert tudatosult az élet. Tehát a tudatosság egy magasabb szintjén van. Tehát a másik probléma, hogy a tudásszociológia a szociális konstruktivista változata, vagyis a szociális konstruktivista változata a tudásszociológia azt jelenti, hogy a valóság társadalmilag felépített. Ugye? Kontextusokba ágyazott, ugye? Mivel az ember akarati lény, intencionális lény, nap mint nap nem csak új valóságokat, virtuális valóságokat az létre, hanem struktúrákat is. Tehát az kommunikációnak, a cselekménynek struktúraképző hatása van. Például ugye összeülünk 5-6-on, és elmegy a úgymond a beszélgetés mindenféléről, és végül valakinek a kipattal az agyából, hogy alakítsunk egy környezetvédő szervezetet. Ezzel egy struktúra alapját hoztuk meg, raktuk le. Amelyiknek van eszmeisége, célja, hogy mit követünk, ugye a tagok egyenként milyen szerepet töltenek be, stb. Tehát erre vonatkozik. Na most már eljárásunk, tehát ez a beállítódásunk nem vonatkozik az abdukciós eljárásra. Ez lényegében egy logikai eljárás, amely indukció-dedukció között egy átmenetet képez, és Strauss Amsterdamban dolgozta ki, azért mellézzük, mert hallatlan, úgymond szőrszálhasogató. Tehát abban a pillanatban, hogyha én élettörténet a halmazokból akarok adatbázist összeállítani, akkor lehetetlenség ezt az eljárást alkalmazni, tehát mellézzük. Nem használjuk a pszichoanalitikus technikákat, az szintén egy személlyel folyik a beszélgetés, tehát terápia cél, terapeutikus célokat követ, tehát a szociológia feladata nem a terápia, a gyógyítás, hanem a tudás, a társadalomról való tudás fölépítés, és a társadalom tudás mechanizmusainak a megértése, egyáltalán a strukturális mechanizmusok megértése. Na most már mindebből következik, hogy az élettörténeti önéletírás halmazok értelmezési eljárását kiterjesztettük, ugye? A kiterjesztés azt jelenti, hogy bevontunk az értelmezésbe, mint említettem már, történelmi irodalom elmélet, énrendszerek, pszichológia, kulturális antropológia, mikrotörténelmi, stb. Stb. Na most már a narratíva és a történet fogalmáról fogunk beszélni, és akkor most már valamiféleképpen ezt a történetet, amit idáig elmondtam, lezárom, mert lényegében történetet mondtam maguknak, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy észrevették. Tehát a tudomány előállítása is történet, ugye? Története van, így csinálja, fizikus is, stb. Annyi, hogy a kő, vagy a mit tudom én, az a fém, vagy a vegyület nem felesél vissza, de lényegében az eljárás ugye. Tehát az élettörténet és az önéletírás narratív történet formáknak nevezzük, ugye, ezt a fogalmat vezettük be, nem mintha más úgynevezett narratív történet formák ne lennének, különböző hétköznapi beszélgetések, apró történetek, képzelve jöttem, megbotlottam, elestem, ez történt, akkor becsaptak a pénztárnál, megbuktatott a tanár, stb. Stb. Tehát ezek mind történetek. Történetek a krónikák, a memoárok, ugye, a egyéb más, mindenféle visszaemlékezésszerű úgynevezett életmegnyilvánulások, de ezek közül kettőre szűkítettük, és kiemelten kettővel foglalkozunk, vagyis az élettörténettel és az önéletírással, amelyet, mint említettem, narratív történetformáknak fogunk nevezni. Na most már egy egész sor úgynevezett fogalmi pontosítást fogok felvázolni, és ezzel, mint egy érzékeltetem, a lexikális tudás fontosságát, amit az utóbbi időben ki akartak törölni az egyetem és egyáltalában az oktatásból. Na most már ilyen frontális támadásokat hajtunk végre ezzel a fogalmi tisztázással, hogy aztán később ilyen bekerültő, úgynevezett kontextualizáló műveleteket hajtsunk létre. Először is ugye feltételeztük és feltételezzük, hogy a narratíva elbeszélés, a történet fogalma egymás kiegészítő értelem együttes képeznek, tehát ebben az értelemben használjuk, amely az elbeszélt élettörténet általában a cselekményre vonatkozik, ugye? A cselekményre vonatkozik, a narratíva pedig a cselekvény és lefolyására, az elbeszélés lefolyására vonatkozik. Tehát a mi európai kultúránkban általában mindenki tudja, ugye, hogy egy úgymond történetnek van bevezetője, van kifejtése, és van vége, lezárása. Ugyanakkor a mi kultúránkban mindenki tudja, hogy amikor hol volt, hol nem volt, hallom, akkor tudom, hogy meséről van szó, tehát egy nem valóságos dologról van szó, de amikor arról van szó, hogy képzeld el, mi történt, akkor nyomban látjuk, hogy egy valóságos, úgymond, dologról van szó. Tehát, mint említettem, tudjuk azt a mi kultúránkban, hogy mi a mese, és mi a történet. Na most már azt is tudjuk, hogy általában ezek a történetek dialógikus helyzetekbe születnek. Maga az élet, maga egy dialógus, ugye konkrét személyekkel, gondolatban távoli, közeli személyekkel és dolgokról, eszmékről is, és egyáltalában a társas világgal. Na most már a történet maga a tartamra utal, tehát arra az időre, amíg lefolyik a cselekvés. Ilyen értelemben ugye kronológikus, vagy diakronikusnak is szokták mondani, tehát egymás után, ahogy következnek az események időbe, azt sorolja fel, tehát korábbi, későbbi, akkor, most, azután, stb. Ezek jelzik, ezek a jelzők jelennek meg. Na most már a történet fogalma általában nem tévesztendő össze a történelem fogalmával. A történet fogalma a személyre, egyénre, általában partikularitásokra vonatkozik. Tehát XY fizikának nincsen történelme, csak története van. Úgy, ahogy a fizikának is csak története van, az irodalomnak is csak története van, nincs történelme. Viszont Magyarországnak már történelme van, tehát a történelem fogalma a nagyobb embercsoportok, kollektívumoknak a történelmére utal. Másik dolog, és fontos dolog, hogy a görögben is az historin, ugye, az valami felfedezés jelent, magától felfedezést, úgy, ahogy a hisztor tanult embert jelent. Tehát a történelem az lényegében egy felfedezés, kutatás, valamiféle professzionális tudást igényel, míg a történet, ugye, azt mondhatjuk, hogy a genetikailag, a történetmondás genetikailag belénk van táplálva, abban a pillanatban, ahogy megszülettünk, elkezdtünk beszélni, különböző történeteket képesek vagyunk mondani, mert ugye közösségbe cseppenünk be, valamilyenféle közösségbe, amikor megszülettünk. Na most már a narratíva, ugye magyarán elbeszélés, a gnárus tudni, ugye a náró kapcsolni, elmondani, a szanszkrit tudni gnat szóból ered, ez szerint a tudás elmondás, valahogy így tudnánk megfogalmazni, nagyon röviden, tehát a beszédcselekvésnek ez a formája társas viselkedésre utal, tehát amit tudunk, valamikor, valahol, valakiknek el fogjuk mondani, sőt, van egy tacit tudás is, egy hallgatólagos tudás, vagyis az ismeret és a tudott és a tudó értelmében. Nem tudom, értjük-e? Tehát amit ismerek, tudok, azt elmondom, mert tudója vagyok, ugye ebben az értelemben. Tehát ilyen értelemben beszélünk tehát a tudásról, mint elmondásról, és a narratívát is ebben az értelemben használjuk, és ugyanakkor, mint említettem, a narratíva és a történet egymás feltételezik, ugye? A történeteket mindig elbeszéljük, és ennek az elbeszélésnek van egy úgynevezett kulturális formája, legalábbis a mi kultúránkban. A tapasztalat általában tanulsággal végzett cselekvésre is utal, ami tanulsággal szolgál, de ugyanakkor megtörténhet, hogy ezek a tapasztalatok lehetnek negatívak, vagy úgymond pozitívak. Na most már a történész és a történet között van egy úgynevezett kutatói oldalról nézve egy másik úgymond megkülönböztetés is. Például a történész, aki elbeszéli a múltat, ugye, az nem élte meg a múltat. Tehát nem közvetlen tapasztalatokból írja meg az illető emberiség történetét, nem is tudja megírni sem Magyarország történetét, mert általában egy társadalmat, egy nemzet történelmét nem lehet megtapasztalni, ugye? A másik dolog, hogy a történet beszélő az közvetlen tapasztalatait mondja el. Tehát látjuk, az egyik közvetett tapasztalatokból rekonstruál bizonyos eseményeket, téridősorokat rendez egymás utánba, a történet esetében pedig közvetlen, megélt tapasztalatokról van szó. Tehát ilyen értelemben mondjuk, hogy a narratív élettörténetben, az önéletírásban és az élettörténetben közvetlen tapasztalatokról van szó. Az önéletíró is saját tapasztalatait írja meg úgy, ahogy a jelen perspektívából látja, láttatja, ugye, mert ez is belejátszik, hogy vagy ugyanis mindig az önéletíró valamiféle, úgymond szándéka is van az önéletírásával. Ebből a szándékból adódik a jelentése. Például Rousseau-nál lássátok, hogy micsoda ragyogó gyerek voltam, a királyokkal egyenrangú, ugye? Vagy a másik a pedagógiai célzatú, a tudományos szerzők, tudósok önéletírásaiba, ugye didaktikai, pedagógiai szándék, hogy lássátok, hogy tanulmányaim alatt ugye nem haszontalan dolgokkal töltöttem az életemet Berlinbe és a Lipcsei Egyetemen, hanem végig olvastam, ugye könyvtárba jártam, publikálni kezdtem, tehát bekapcsolódtam a tudományos életbe, stb. Tehát példaadás ezért. Vagy van, amelyik a bűnbánás vezet. Nap, mint nap meggyűn például a Tolstoj esetében, hogy mennyire bűnös úr, stb. Tehát ilyen értelemben, tehát lényegében mind a kettő szándékolt, azonban az élettörténet esetében a szándékoltság nem ennyire kitapintható, azért, mert az élettörténet lényegében egy spontán elbeszélés. Ugye, jó, hogy megbeszéljük ugye, ketten, hogy majd hónap után találkozunk, és akkor elmondja az élettörténetét. Ugye. De lényegében, amikor kezd beszélni, beszélgetés közben építi fel életének történetét, tehát spontán emlékezet, visszaemlékezés van. Ezért van az mindig, hogy amikor ugye átírtam az illető személy élettörténetét, és visszaadom, hogy olvass el, összecsapja a kezét, jaj, hát ez az én élettörténetem. Ugye? Tehát meglepődik. Tehát egy spontánabb aktusról van szó, az önéletírás esetében egy mélyebb aktusról van szó. Na most már a másik nagyon fontos probléma, fogalmi probléma, hogy általában a közbeszédben, de a szakirodalomban is úgymond téveszik össze az önéletírást, az önéleten rajza. Na most már az önéletírás ugye... Az autó, én, biosz, ugye a görögben nem csak életet jelent, hanem íjat is, neve halál mondja, ugye? És a grafia írás. Tehát az önéletírás lényegében egy olyan szöveg, amelyet a főszereplője ír meg. Tehát ő, akivel megtörténtek a dolgok, visszavonul valahova, ugye, és hosszú időn keresztül, éveken keresztül írja az önéletírását. Na most már az életrajz az, amikor önök belépnek az egyetemre, vagy az orvoshoz, vagy a rendőrséghez, különböző intézményekre, és jobban mondva önéletrajz, a különböző intézményeknél önöktől életrajzi adatokat kérnek. Szülei, hol született, mikor született, stb. Az életrajz az már egészen más dolog, tehát úgy, ahogy volt, ugye, a legrégibb definíció szerint, az úgy, ahogy volt, tehát valaki más írja meg. Tehát újságíró, történész, antropológus megírja XY történetét úgy, ahogy volt. Úgy, ahogy volt, nem tudja megírni, de legalább hasonlatosan. Ugye? Tehát így írják meg Churchill életrajzát, mit tudom én, Einstein, stb. Tehát nagyon fontos különbséget tenni. Általában keverik a fogalmakat, tehát az önéletírás az, amit én magam írok meg saját életemről, saját kezecském írásával, ugye? Az életrajz az, amit a történész, antropológus, újságíró ír meg valakinek az életéről úgy, ahogy volt, de legalább hasonlítson az úgy, ahogy volthoz. És az önéletrajz az, amit önök ugye nap mint nap szolgáltatnak ugye különböző intézményekben, megkérdezik, hol született, mikor született, stb. Tehát az önéletírás másik sajátossága a szubjektív igazság, tehát ahogy látta a dolgokat. Ez nagyon érdekes, különben Heller Ágnesnek van egy ilyen Bicikliző majom című önéletírása. Ezt nem ő írta, hanem kérdések alapján állították össze, és azután a kérdéseket törölték, és az a látszat keletkezik, mint hogy ő írta volna. És ott ő beszél az 56-os forradalomról többek között, ugye, hogy nem tudom, a Műszaki Egyetemen voltak, és nem tudom, hogy volt oda, és utána azt mondja, hogy fölhívta Litván György, hogy Ágnes, nem emlékszel, hogy nem úgy van, ahogy te mondod, de a válasz az volt, hogy ezt én így látom. Bizonyára nem így történt, de én így emlékszem, így látom, így emlékszem. Tehát ez a szubjektív igazság. Na most már, ugye az életre az esetében, amit... amikor valaki másnak írjuk meg az életét, ott ugye meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban hűen írta-e meg Churchill életét, vagy valaki másnak az életét. Viszont az önéletírásban nem teszünk fel ilyen kérdőjeleket, hanem belátjuk, hogy a szerzője, az önéletíró saját életét és a vele megtörtént dolgokat, illetve környezetét így látja. Ugye? Tehát ezt nevezzük szubjektív igazságnak. Tehát összegzőbb értelemben azt is mondhatjuk, hogy általában a narratív történetformák a társadalmi valóság szubjektív, illetve interszubjektív konstrukciói. Tehát az interszubjektív konstrukció olyan értelemben, hogy egy szocializált egyének építik föl ugye saját úgynevezett élettörténetüket, és ebben számos olyan ellen van, ami önök is közösként ismernek, és számos olyan van, amit különösnek tartanak. Tehát ilyen értelemben ugye egy úgynevezett konstrukciós folyamatról, egy felépítettségről van szó. Na most már a szakirodalomban általában előfordulnak ilyen terminusok, a life story, life history, personal history, case history, stb. Ezeket mi műveleti eljárásoknak tartjuk, abból a korábban jelzett előfeltevésből kiindulva, hogy az élet maga egy totalitás, tehát egészébe kell megragadni, nem lehet ugye fölaprózni, és minden egyes epizódot, szelvényt, ugye iskola, család, stb. Munkáj, ugye külön-külön önmagába vizsgálni. Na most már egy pár definíciót is megfogalmazhatunk, és pedig a narratív történetformák, látjuk, visszaemlékezetek, visszaemlékezések, tudatosan átgondolt, kronológia rendben szerkesztett és előadott változata, a szóbeli élettörténet, a life story, illetőleg a írásba foglalt önéletrajz. Tehát látjuk, hogy elkülöníti a meghatározás, különveszi az élettörténetet, és az önéletrajzot, itt azt írja ez a definíció, holott már tisztáztuk, hogy ez önéletrajz, ugye mit jelent, itt önéletírás kellett volna. A lényeg viszont az, hogy a különböző francia, angol, német terminusa is az önéletírásnak ugye lényegében arra utalnak, illetve azt jelölik, hogy olyan írással van dolgunk, amelyet a szerző elsősorban saját amelyben a szerző elsősorban saját életéről számol be. Na most már néhány észrevételt is tehetünk, például az, hogy ezek az élettörténetek, önéletírások tudományos eszközök is lehetnek, amelyek segítenek tisztázni bizonyos elméleti paradigmákat, új ismeretekkel szolgáltatnak. Például a kapcsolatháló elemzésben nagyon fontos, az elitek kutatásában nagyon fontos. Ugye egyáltalán minden olyan a probléma ugye az, hogy nincs kidolgozott módszertan a tartalomellemzésnek, ezért a szociológus rákényszerül, hogy ugye a saját fejét használja, tehát különösebb segítség nincsen. De a bizonyos értelemben a statisztikákat is be lehet vonni, majd később említem, hogy hogyan. A másik, hogy a mindennapi tudáskészletet tárják fel, a hétköznapi élet tudáskészletét. Az, hogy bizonyos fogalmakat hogyan használnak az emberek, hogyan alkalmaznak, hogyan alkotnak új fogalmakat, a fogalmakból milyen meghatározásokat bontanak ki, hogyan ítélik meg környezetüket, önmagukat. Ugye? Nagyon fontos, a pszichológusok, főleg Pataki Ferenc csináltak annak idején kutatást, hogy egyszerűen a szociálpszichológusok, egyszerűen a rendszerváltást nincs megélve, nincs katartikus élmény belőle. Mindenki valamiféle folytonosságot feltételez. Ugye? És ez megjelenik a különböző elbeszélésekben. Nálunk is a konkrét kutatásban ugyanez van. Tehát, nem érzik meg valami drámai valaminek, hanem egyszerűen, hogy rosszabbodott a sorsuk egyesek, a másoknak javult, stb. Tehát nem egy katartikus valami, tehát olyan, mint tudom, egy forradalom után van, például 56 után, stb. Tehát, ilyen értelemben ugye egy valami folytonosság. Ugyanakkor az életgyakorlat, a mindennapi életgyakorlat legváltozatosabb társ viszonyaiba enged betekinteni. Mindezt ugye szubjektív nézőpontból ítélik. Nagyon fontos a szubjektivitás. Most ugye nem kell szégyelni magunkat, hogy szubjektívak vagyunk. Lényegében ugye én sem, senki sem tudja megragadni sem a társadalmat, sem a csoportot, hanem a szubjektumon keresztül, az alanyon keresztül, a személyen keresztül tudom meg, hogy mi a véleménye másokról, ugye a csoportról, stb. Tehát ebből építem föl. Ugye kérdéves vizsgálatnál is, ez lényegében nem az a szociológia, általában ezt néveszik köszön a szociológiát a közvélemény kutatásra, az nem szociológia, az csak adat előállítás, a szociológia valami bonyolultabb. Ugye? Tehát ott is sokféle embert kérdezek meg, különböző szociodemográfiai és szociogeográfiai jellemzőkkel bír egyéneket, és abból aztán kijön egy átlag és bizonyos tendenciák. Ugye? Tehát így tudom, tehát egyéneket kell ahhoz meg tudjam ragadni a társadalmat, a csoportot, stb. Vagy egyáltalában egy nagyobb társadalom képződmény működésmódját. Na, ugyanakkor a nagyon fontos jellemzője, hogy olyan dolgokra deríthet fényt, deríthetnek fényt a narratív történetformák, tehát az élettörténet önéletírás, ami se nem mérhető, se nem megfigyelhető, se nem megfilmesíthető. Ugye? Tehát ezt el kell beszélni. Vannak intim dolgok, ugye? Intim gondolatok. Rejtett gondolatok vannak, amit ugye be kell férkőzni az adatközlő bizalmába, ahhoz, hogy megossza velünk. Ugye? Tehát ezért nagyon fontos. Tehát ez az eszköz cél, úgynevezett adatforrás megközelítés lényegében a dokumentumra. Utána a másik probléma a fenomenológiai belátás. Ez egy sajátosabb esetet feltételez, tehát azokra az elbeszélési formákra vonatkozik, amely szubjektív nézőpontot, amit az előbb említettem, teszi a megértés tárgyává. Tehát abból kell kiindulni, hogy mindent, amit beszélünk, még akkor is, hogy nem gondoltam, végül is reflektált, átgondolva mondjuk el, anélkül, hogy hirtelen tudatában lenni. Persze sok olyan dolog van, hirtelen nem vagyunk tudatába, és akkor később ugye hazamenjünk és otthon jut eszünk, és bosszankodunk, hogy mennyire nem voltunk úgymond fázison, ugye. Vannak rengeteg ilyen dolog van, ugye. Na most már a szerkezetét illetően, erről ugye szeretnék most beszélni, tehát kell látni, hogy az élettörténet, az önéletírás, vagyis a narratív történetforma szerkezetileg két elemből épül fel, az egyik az életút, ez az objektív. Ez azt jelenti, hogy hol születtem 1989-ben, mikor, hol, kik a szüleim, testvéreim, hol jártam iskolába, munkába, egyetemre, stb. Az elbeszélt történet ehhez kapcsolódik, ugye? Ez szubjektív. Tehát az életút, a tapasztalatok, az élmények forrása. Tehát enélkül nincsen tapasztalat, életút nélkül, ez konkrét. Ezt különben más dokumentumokból is meg lehet tudni, és erre épül fel az elbeszélt történet. Amikor elmondja, hogy az iskolában hogy volt, ugye Júlcsival barátkozott, Pistival, akkor az egyik ilyen rossz volt, a másik olyan volt, olyan jó tanáraim voltak, ilyen rossz tanáraim voltak. Tehát elmondja a tapasztalatait, élményeit, ugye, az első szerelmét, stb. Ugye? Tehát ezek szubjektívek. Ezek, ugyanakkor kell látni, hogy az életút, tehát az ideje nem azonos az elbeszélt történet idejével. Tehát nem egy idejűség áll fel a kettő között. Az életút ugye az kronológikus, ugyanakkor valamikor történt velem. Igen ám, de most kérdezem őt meg, hogy mondja el az élettörténetét. Tehát mit tudom én, ami élettörténetét elbeszéli, mit tudom, 2003-ig, ugye, akkor vettem fel az interjút. Igen ám, de amikor elbeszéli a életének úgynevezett kronológikusan intézményekhez kötött eseményeit, az már korábban megtörtént vele. Tehát kell látni, hogy az életút és az elbeszélt történet nem egyidejű. Tehát itt az nem egyidejűségek egyidejűségének úgymond dialektikája áll fönn. Tehát összegezve azt lehetne mondani, hogy a narratív történetformák egy interdisziplinális terület, amelyet ezekkel a úgynevezett kis észrevételekkel és többé-kevésbé hiányos észrevételekkel is nem merítettünk ki. Egy roppant tágas kutatási terület, csak akkor látja az ember, hogy miről van szó, amikor kezdi belásni magát, és egy olyan terület, amely nem lezárt terület. Tehát lényegében egy új területe a szociológiának és a társadalomtudományoknak, tehát a beszédcselekvés irányába való tájékozódás új lehetőségeket is tár föl. Valamiféleképpen egy visszatérés van ahhoz, ahogy a Biblia mondja, hogy kezdetben vala az ige. Köszönöm szépen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva a dr. Németh Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense tartja meg az Intuíció fiziológiai és idegtudományi alapjai című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!